verseny, ami volt Fillmore-ban, ez 300, körülbelül 300 fiatalt hozott össze. Az Egyesült Államok keleti partvidékéről, középső részéről, és voltak Kanada keleti déli részéről is olyan érdekesség, ami nagyon érdekes, nyilván az ország nagyságával is össze. Cserkész szövetség időszakában, ezen a négy kontinensen, körülbelül olyan 8000 volt a taglétszám, de most is 3000 tagja van a Cserkész szövetségnek 72 csapatban. És ami nagyon érdekes, hogy vannak csapatok, amik nem csak a magyaroknál mindenütt ütemzőek voltak, hát változik a világ, a mobilitás, a gazdaság, igények, minden. Tehát vannak csapatok, amik megszűnnek, főleg ilyen tradicionális, egykori helyeken, viszont ami nagyon érdekes, hogy vannak csapatok, amik most szerveződnek. Tehát van utánpótlás. Vannak, akik kikerülnek valamilyen okból az Egyesült Államokba, ugye nyilván leginkább munkavállalás, kiküldetés, vagy bármilyen okból, és megismerkednek a cserkészettel, amely vallás erkölcsi alapon egy jelennevelő szervezet, és tulajdonképpen a magyar nyelv és kultúra megőrzésének az egyik biztosítéka. Mondok két példát a működő cserkészetre, az egyik Garfield, ahol Bodnár Gábor is élt, hát láttam a házát, nekem ez ugye fiatalkori élményeimmel összefüggve egy hatalmas dolog volt, hogy na, itt lakott a nagy Bodnár Gábor. Mellette néhány saroknyira van a rólan elnevezett cserkészház, amit a 60-as évek végétől üzemeltetnek. Ott nagyon szép rendben van, most is megmutatták, nagyon szép. És az 50-es évektől kezdve ott két cserkész csapat működik, egy a lányoknak, egy a fiúknak, és úgy stabilan olyan 30-40 körül van a létszám, mindegyiknek külön-külön. Ez egy ilyen átlagos cserkész csapat létszám. A másik példa az Washington DC, a szövetségi főváros. Ami azért is egy teljesen más terület, mert ugye a főváros egy mesterségesen kialakított terület, ahol a szövetségi kormányzatnak a székhelye van, tehát ott különböző szövetségi intézmények, kutatóintézetek, egyetemek vannak, csak katolikus egyetemből van 3 Washingtonban. Különböző kutatóközpontok vannak, tehát oda másféle bevándorlók, vagy másféle kiküldetésben lévő emberek érkeznek, akár Magyarországról, vagy a magyar nyelvterületről is. Washington DC-ben található Bátor József cserkész csapatot, ez egy emigráns piarista atyáról van elnevezve, aki ott élt. Ha jól emlékszem, valamikor a 60-as években alapították. Az utóbbi évekig 30-40 volt a taglétszám, ez most olyan 60-70 körülre nőtt. És kérdeztem a csapatparancsnokot, egy nagyon agilis hölgy, az Éva, aki mondta, hogy hát nyilván van egyfajta bevándorlás is, akár munka miatt, másrészt pedig mostanában a toborzásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek, és nagyon sokat elmond az ő csapatpólójuk. Az van írva hátuljára, hogy beszéljünk magyarul.
És magyarul van ráírva, vagy angolul?
Magyarul.
Igen.
Mert a külföldi Magyar Cserkész Szövetségben alapelv, hogy a hivatalos nyelv és a beszélgetés nyelve az magyar, pontosan a magyar nyelv és a kultúra megőrzése céljából. Lehet, hogy európai szemnek egy kicsit néha furcsának hat, tehát ugye ez egy etnikailag nagyon vegyes társadalom az Egyesült Államok, hiszen bevándorló társadalom, nagyon sokféle nyelv és kultúra találkozik ott és erősíti egymást. Könnyen lehet, hogy a legszebben magyarul beszélő, vagy a legszebb magyar dalt elszavaló gyerek egy kis fürtös kreol, vagy fekete bőrű gyerek, hiszen az egyik szülője mondjuk koreai, vagy afroamerikai gyökerekkel bír, a másik szülő pedig magyar gyökerekkel, és olyan büszke volt, láttam is egy ilyen fiút, és olyan büszke volt arra, hogy ő igen, magyar gyökerekkel is. Tehát ez egy szerintem egy nagyon fontos tanulságtétel arról a testvériségről, ami összeköt bennünket.
Ez a cserkészpark, ami a színhelye volt ennek a nagy találkozónak, Jamboree-nek, hogy tudják fönntartani? Mert egy évben egyszer-kétszer vannak ott rendezvények, gondolom, és közben meg ápolva rendezve van. Tehát egy nagyon komoly összefogás eredménye lehet ez, hogy ez...
Igen, ez egy nagyon érdekes helyszín. Főleg nekem, aki egyháztörténész vagyok, különböző konfessziókról, vallási közösségekről, nem csak olvastam, de tanítom is őket, Hát nagyon érdekes tapasztalat volt, mert New York államnak ez a része, nyugati oldal, itt nagyon sok amis él.
Nagyon archaikus közösség.
Tehát ők is sokfélék önmaguk között is, de a lényeg az, hogy ők a német-római birodalom területéről vándoroltak ki ugye a reformációt követő évszázadokban, és a nagyon szigorú életet élnek. Az amis házakat, ugye van, aki nem milyen, de mondjuk ott pont ezek a konzervatív amisok élnek. Arról lehet megismerni, hogy nincs bevezetve például a villany, mert ők a technika legtöbb csodájától elzárkoznak, mert úgy érzi őket, hogy a egymás és Isten figyelmétől elvonja őket, és őket egy kis ilyen fekete lovaskocsival járnak mind a mai napig. És például ők azok, akik a Cserkész Parkban lévő faházakat építik, asztalos munkát végzik, mert ahhoz nagyon jól értenek, és nagyon precíz, pontos munkát végeznek, tehát egy interkonfesszionális dolog is. Na most a semmi közepén van, mondanák mi magyarul, ez a 64 hektár, amit 1963 végén vettek, és egyébként folyamatosan bővül. Egy erdőt kell elképzelni, amit egyébként pont abban az időszakban kezdtek ültetni. Annak idején második világháború, illetve az 56-os forradalom leverése után oda került emigráns cserkész vezetők vásárolták azt a parkot, adták össze az árra. Többen a vezetők közül erejükön felül is beleadtak ebbe, mert fontosnak tartották ezt a dolgot. És tulajdonképpen, ahogy én azt megértettem, hogy mindent összevéve 12 hónapból egy hónap az, amikor használatban van ez a cserkészpark. Pünkös környéke május végén van a központi akadályverseny, vannak a tisztképzőtáborok, nyári tábor, mindezt összeadva, és hát ők tulajdonképpen adományokból tartják fel ezt az egészet, mert ugye az egész amerikai társadalom így épül föl, tehát egészen más beágyazottság, kulturális, illetve finanszírozási beágyazottságban, mint mondjuk az európai társadalomban. Ezért is nagyon óvatos lennék az európai államok és az Egyesült Államok különböző finanszírozási módszereinek az összehasonlításában, mert ugye arról szól a történet, hogy egy közösség megérkezik az Egyesült Államokba, magának kialakítja az egyházi közösséget, a kulturális közösségét, tehát például a múzeumok is ugye legfőképp adományokból tartják fel magukat, mert itt ez a módszer. Úgy alakultak ki ezek a bizonyos egyházi közösségek is, hogy jött a közösség, hozta a papját, és felépítették a templomot, és ez így indul, és így megy most is.
Komoly anyagi áldozatot hoznak azért, hogy működjenek az egyházaik, és hát a társadalmi élet helyszíne is sok szempontból az egyházközség, az istentisztelet, a templomhoz tartozó, általában alaksori nagy terem, ahol összejönnek, jótékonysági esteket, meg vacsorákat rendeznek a templom javára, tehát tényleg magukénak érzik az egyházat. Így aztán próbálnak is dirigálni az atyáknak néha, mert hogy övék a pénz, ez nem könnyű, de minden esetre Amerikában él és virul az egyház, anélkül egy fillért is kapna az államtól.
Igen, ez egy teljesen más struktúra. Ha például az iskolarendszert nézzük meg, Washingtonban láttam, hogy a washingtoni főegyház megye kezelésében, vagy az ott annak a területén lévő katolikus iskolák, azok nagyon népszerűek. Na de én kérdeztem, hogy de miért? Azt mondja, mert ugye tehát tudni kell, hogy az iskolarendszer is teljesen más. Tehát egy egyházi fönntartású iskolában tandíjat kell fizetni. Nyilván vannak ösztöndíjak, pozorokon keresztül, de tandíjat kell fizetni. Az államiskolában nem kell tandíjat fizetni. Nem mondom, akkor miért az állami iskolába mennek? Hát mert a katolikus iskola, vagy az egyházi iskola sokkal jobb. Tehát egy egészen más gondolatmenet van mögötte, más az osztálylétszám, más a, amit tanulnak, és így tovább. Tehát teljesen más rendszer, mint ami Európában van. Ezért is azért óvatosan kell mindig ezt a két világot összehasonlítani. De mind a kettőnek megvan a maga tanulsága, úgymond. Az Egyesült Államokban az adakozásnak egy teljesen más kultúrája van, mint akár Nyugat, akár Közép, akár Kelet-Európában. Tehát én magam láttam, hogy egy gyors étterem ráncban nem tudok magamnak úgy venni mondjuk egy hamburgert, hogy ne kelljen adományoznom. Tehát olyan opció nincs, hogy nem adományozok, mikor megveszem azt a hamburgert.
Ezt hogy működik? Ezt nem értem. De nem borravalóról van szó, hanem adományról?
Nem borravaló, hanem adomány. A cég azt elküldi valamilyen célra. Ugyanígy a múzeum. A múzeumok ingyenesek. De a múzeumokban, ha vásárolsz valamit, akkor ugye, én kis naív magyar emberként tudom, vettem pár csecsebecsét a múzeumnak a shopjában, amikor végeztem a Művészeti Galériának a meglátogatásával, és akkor kérdezték, hogy mennyit akarok adományozni. És akkor én mondtam, hogy nem, köszönöm, és akkor ő helyettem mondta, hogy akkor én ezt akarom. És akkor benyomta a legkisebbet.
Meg van jelölve, hogy ki az adományozásnak a kedvezményezettje?
Igen, tehát ezek átlátható módon működnek. Aha. Tehát azt tudni kell, hogy például a kiállítási tárgyak jó része is úgy van az egyes múzeumokban, hogy egy szponzor azt finanszírozta, hogy oda kerülhessen, vagy hogy restaurálják. Tehát egy egészen, nem egy állami feladatról Igen. van szó, nem is egy közgyűjteményi feladatról, hanem ott van például, én láttam Washingtonban Armstrongnak a szkafanderét, néhány éve került oda, azzal járt a Holdon, és oda volt írva mellé, hogy azért van itt, mert az enyészettől megmentette ez meg ez az adományai által, és így tudtuk restaurálni, és azért van itt. Tehát egy teljesen más szemlélet van mögötte, és nyilván, hogy a múzeumok adományai azok alapvetően a múzeumra mennek, és a múzeum ingyenes, Igen. amúgy. Tehát csak biztonsági átvizsgáláson kell átmenni, de ez benne van, hogyha ott valamit veszel, akkor ott valami azért még kell, hogy visszacsúrogja.
Nagyon szépen köszönöm a cserkészetről, amerikai utad, cserkész vonatkozásairól beszéltünk elsősorban, és akkor egy másik alkalommal beszélnénk arról, hogy New Yorkban, Washingtonban, a különböző magyar lelkipásztori helyeken mit tapasztaltál, illetve az egyetemek meg a múzeumok is érdekesek, hogyha körülnéztél
Nagyon
ezek
szívesen.
Ügyében, jó? Tóth Tamás atyával beszélgettünk amerikai útjáról, annak egy szeletéről. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélget a 12 apostol meghívásáról. A 2025. január 21-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenem, mennyei Atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem. Figyelsz rám és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag semmit sem teszek. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatom, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, és jóságosan viseled gondomat. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, mikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan váltak Jézus tanítványává az emberek, az apostolok, akik utána mindenhová elkísérték őt, és akik közül lett olyan is, aki leírja Jézusnak az evangéliumát, az örömhírt, és azóta nem is gondoljuk, de hogy ő Jézust ilyen mélyen ismerte, ilyen jó barátja volt neki. Mit gondoltok, hogy mit nem lehet pénzért megvásárolni?
Amit nem gondolunk hasznosnak.
Szeretetet.
A megbocsátást.
Ölelést.
És neked mire lenne szükséged ahhoz, hogy boldog legyél, és nem tudod pénzen megvenni?
Egy ölelés.
Egy kedves szó. Egy mosoly.
És a szeretet. Bizony, tehát szeretet nélkül is, amiket elmondtatok, nem lehet élni, és viszont ezt a boltban nem árulják, nem is lehet megvásárolni. Biztosan találkoztatok már, meg átéltetek már olyat, amikor vannak emberek, akikkel mondjuk néha találkoztál már, és utána viszont, mikor legközelebb láttad őt, akkor azt láttad rajta, hogy nagyon meg van változva. És van olyan is, amikor valaki régen a barátod volt, megszakította veled a kapcsolatot, és már más dolog lett fontos a számára, máshogy gondolkodik és máshogy beszél. Ez ilyenkor nagyon szomorú dolog a számunkra, ám nagyon sokszor a fordítottja is megesik, hogy valaki nagyon megbántott, vagy csúfolt téged, de megfordultak a dolgok, és rájöttél, hogy nem is vagyunk olyan bugyuták, és mi is ráébredtünk, hogy ő sem olyan nagy gazfickó, mint amilyennek gondoltuk. És valóban így van, hogy sokszor egy mosoly, egy kedves szó, vagy a segítés is elég ahhoz, hogy a dolgok átalakuljanak. Ilyenkor ráébredünk, hogy mindenkiben van valami jó, csak az a kérdés, hogy elő tudjuk-e csalogatni. Szerintetek minden emberben van valami jó?
Igen.
Szívemélyén mindenkiben van.
Volt már arra tapasztalat, hogy erre te magad jöttél rá?
Voltam még egy nyári táborban, volt ott egy gyerek, kicsit ilyen furcsa volt, még a szeme se állt jól, de összekerültünk, és végül rendes, normális volt, kedves mindenkivel.
Látjátok, még a legreménytelenebbnek tűnő, meg idegenebb közegben is lehet, hogy találsz barátokat, feloldódtok, és olyannak ismered meg, ami ennek nem is gondoltad volna. Jézus is nagyon gyakran járta így a városokat, a falvakat, és nagyon sok embert megszólított. Mindenkinek hirdette Isten országának örömhírét, és volt azonban, akiktől valami többet szeretett volna, nem csak megszólította, hanem meg is hívta őket. Hogy mi volt ezzel a célja, legszebben talán Szent Márk írja le. Elmondaná-e nekünk, hogy hogy írja le ezt Szent Márk evangélista?
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek, 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.
Jézus így választotta ki a tanítványokat, és felruházta őket azzal a hatalommal is, látod, hogy kiűzzék az ördögöket, és milyen feladatot adott még nekik, mit hirdessenek.
Felhatalmazta őket, hogy hirdessék az igét.
Mi a lényeg, hogy vele legyenek? Ez mit jelent, hogy Jézussal legyenek?
Jézus nem magányos hős. Ő a fiú, a Szent Háromság második személye, az örök szeretett közösségben van az Atyával és a Szent Lélekkel. Emberként ugyanerre törekszik. Szeretett közösséget akar létrehozni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy baráti közösséget, csapatot épít.
Aztán a másik feladatuk, hogy elküldje őket hirdetni, ahogy Lia is mondta, az örömhírt. Mit is jelent ez? Légy szíves, mondd el nekünk!
Már önmagában az is öröm, hogy a barátok együtt lehetnek, együtt tölthetik az időt. Ugyanakkor Jézus soha nem feledkezik meg azokról sem, akik még távol vannak, akik még nem hallottak róla és az örömhírről.
Isten mindenkire nyitott. Nála mindig nyitott szíveket találsz, és nyitott ajtóra talál mindenki. Ő örül annak, ha minél többen meghallják az üzenetét, és eljutnak hozzá. A barátaitól is azt kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekébe. Tehát Jézus akkor összességében, amit eddig elmondtunk, akkor egy olyan közösséget akar létrehozni, akik ugye ismerik egymást, szeretik egymást, ugyanakkor ismerik Jézust is, és erről tudnak beszélni a többi embernek, hogy Jézus ő maga az Isten egyszülött fia, ahogy az előbb Bálint is elmondta. Na most miért volt szerintetek Márk evangélistának annyira fontos az, hogy az apostoloknak még arra is legyen hatalmuk, hogy kiűzzék az ördögöket? Mit gondolsz, hogy ma van olyan ember, akit úgy látsz, hogy nem a jó úton jár, hanem olyan, minthogyha a rossz úton lenne, és minthogyha nem az Istenre hallgatna, hanem mintha mindig csak rosszat tenne?
Igen, nagyon sok ember van olyan.
Ma is szükség van arra, hogy imádkozzunk, hogy a kísértésnek ellen tudjunk mondani, és arra is, hogy a szentségek által a gonosz léleknek a hatalmát megtörjék.
Igen.
Bizony, hiszen Jézus a megváltó, a szabadító, és azért jött, hogy szabadságot ajándékozzon minden embernek. Mi nem vagyunk rabszolgák, nem börtönben élünk, minket a rossz szokásaink, bűneink, vétkeink tartanak fogságba. És ezek milyenek? Könnyű ezektől szabadulni, ezektől a rossz dolgoktól, Szintikém?
Oly nehezen tudjuk leküzdeni ezeket, szinte képtelennek vagyunk rá. Sokat fáradozunk, és mégsem tudunk megszabadulni tőlük. Jézus azt szeretné, hogy mindannyian megérezzük, milyen csodálatos dolog szabadon élni. Ezért azt kéri a kiválasztottak, hogy tegyenek meg mindent az ördögök kiűzéséért, a bűnök legyőzéséért.
Jézus a kiválasztott tanítványait apostoloknak nevezte. Az elnevezés mit jelent? Ez egy görög szó, azt már tudjuk. Kérlek, mondd el nekünk, Bálint.
A görög küldött szót jelenti.
Olyan ember tehát, aki más üzenetét viszi és adja át. Az apostolokat mire választotta ki Jézus?
Hogy mindenkinek elvigyék Isten evangéliumát az egész földön.
Nem ők találták ki tehát az örömhírt, nem is az ő képzeletüknek a szüleménye, hanem a mestertől vették át, ő tanította. Ezért volt szükség arra, hogy először vele legyenek, és csak utána menjenek el hirdetni az igét. Kik voltak ők 12-en? Mondjátok el akkor most az apostoloknak a neveit. Légy szíves, akkor először mondjad, Lia, te. Hogyan nevezzük a 12 apostolt?
Péter.
Júdás, Tádé, Máté.
András, Bertalan, János, Fülöp, Tamás, Zelóta, Simon, Jakab, Iskarióti, Júdás.
Jézus tehát a 12-es számmal kifejezte azt is, hogy ugye az Ószövetségben is 12 törzse volt Izraelnek. Aztán mit jelent még a 12-es szám? Segíts nekünk, Szinti, hogy miért pont 12 apostolt választott Jézus.
A 12-es szám a világ mindenség teljességét jelképezi.
Így van. Már az ősi Babilonban 12 hónapra osztották az esztendőt, 12 órából áll egy nap, és 12-ből az éjszaka. Aztán mit jelent még a 12-es szám?
Jákobnak 12 fia volt. Ők lettek a választott nép ősatyái. A zsidóság az ígéret földjén törzsenként telepedett le, a 12 törzs szövetségként élt.
Jézus korára azonban a történelmi események miatt összekeveredtek a törzsek. Sokan elhagyták azt az országrészt, ahol a honfoglaláskor letelepedtek, voltak, akik azt is elfelejtették, hogy milyen törzshöz tartoznak. Azt azonban mindenki, még a legkisebb gyermek is tudta, hogy a zsidó nép 12 törzs szövetsége, 12 ősatya leszármazottja. Jézust nem véletlenül választott ki 12 apostolt. Mivé tette meg Jézus őket?
Őket tette meg a közössége a tanítványi kör vezetőinek.
Mit üzent ezzel Jézus?
Elérkezett az új szövetség ideje. Istennek új választott népe lesz az egyház, amelynek 12 ősatyája, oszlopa, alapköve a 12 apostol.
Uram, szóltál nekem, Én hallottalak, tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé, a fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok. Nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járj át teljesen, váljon a te ígéd tűzi szívemben.
Nézzük meg, hogy milyen emberek voltak az apostolok. De itt ne gondoljuk, hogy az apostolok különleges csoda emberek voltak, hiszen ugyanolyan férfiak voltak, mint bárki más. Volt közöttük iskolázott és egyszerű észjárású, fizikai vagy szellemi munkát végző, gazdagok és szegények, előkelők és szegény családból származók, és voltak köztük bátrak, lelkesek, de félősek, kételkedők is. Nem kivételes emberi tulajdonságok kötötték össze őket, hanem mit gondoltok, hogy micsoda, mit mondott Jézus, mi köti össze az apostolokat?
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Vagyis nem a tulajdonságai miatt, hanem csak is Isten kegyelméből válhatott valaki apostollá.
Ez mit jelent, Bálint, hogy valaki Isten kegyelméből apostollá válik?
Isten belelát minden ember szívébe, a legtitkosabb gondolatait is ismeri. Egyedül ő döntheti el, hogy kit szeretne meghívni a szolgálatára. Nem a tulajdonságok, nem a tehetség mérvadó. Sokkal inkább az számít, hogy Isten mélyre látó szeme mit talál az ember belsőjében. A jóság, a kitartás, a hűség, a szeretet mindennél többet nyom alatba.
Így van, most nézzük meg, hogy hogyan lett a 12 apostol közül, a vámosból apostol, egy egészen különös élettörténettel rendelkező ember. Ilyen volt Máté. Mi volt az ő eredeti neve, Lia?
Lévi.
Arra utal tehát, hogy Lévi papi törzsből származott. Milyen ősei voltak a levitáknak?
Olyan emberek, akik Isten szolgálatának szentelték az életüket.
Vajon milyen fordulat kellett ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a szent pályát, és az elnyomó rómaiak pénzbeszedőjévé legyen? Nem tudjuk. Amikor Jézus meglátta, akkor azt ismerjük, hogy az asztal mögött ült, és a pénzt számolgatta Lévi. Mit mondott neki Jézus, ahogy oda ment hozzá?
Kövess engem!
Mit tett erre Jézusnak a kijelentésére?
Ő azonnal felpattant, és meghívta a mestert az otthonába egy ünnepi vacsorára.
Képzeljétek el, hogy ezen a hithű farizeusok nagyon-nagyon felháborodtak, hiszen az ő szemükben a vámszedők árulók voltak. A rómaiakat szolgálták. Ráadásul pénzzel dolgoztak, amit tisztátalanokká válhattak ezáltal, hogy hozzáértek. Ezért hát megbotránkoztak Jézusban, Jézus nem csak szóba áll ilyen emberekkel, de hogy még ki is választja őket. Ezért Jézus úgy felelt nekik, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent az a mondat, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Aztán azt mondja Jézus még Máté evangélista leírása szerint, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mit jelent ez? Hogy Jézus minden embert meghív arra, hogy az ő tanítványa legyen?
Igen.
Viszont Jézus minden alkalommal a te szabad akaratodat elfogadja. Tehát csak akkor kell, úgymond idézőjelbe, Jézus tanítványává lenned, ha Jézus meghív téged, ha te is akarod. Tehát ha te igent mondasz az ő meghívására, arra a szolgálatra, vagy arra a feladatra, amire ő kiválaszt téged. Hogy gondolod, hogy volt-e már olyan feladat a te kis életedbe, amikor te is azt érezted, mint Lévi, hogy én nem vagyok nagyon alkalmas erre a feladatra, sőt, még lehet, hogy mások meg is botránkoznak azon, hogy én vagyok az, akit kiválasztottak, és nekem adtak ilyen feladatot. Nekem pedig az életemben nagyon-nagyon sokszor volt olyan, hogy nem is értettem nagyon sokszor, mikor én kislány voltam, hogy mondjuk volt egy szavaló verseny, és akkor a tanárnéni miért engem választott ki, hogy én menjek oda arra a versenyre. Aztán természetesen elfogadtam, és elmentem, meg megtanultam a verset, elszavaltam szépen az embereknek, és akkor annak nagyon örültem, hogyha sikerült. De én magamról nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Vagy amikor emlékszem, kislánykoromban elkezdtem minisztrálni, és akkor utána mondjuk kiválasztottak engem, hogy a pásztorjátékba játszam el a Szűz Máriának a szerepét, akkor is azt éreztem, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy én ezt a szerepet eljátszhassam. És akkor valahogy így az egész életemet ez így végig kíséri, hogy nem is hittem volna, vagy nem gondoltam volna, hogy nekem is majd az Isten olyan feladatot ad, tehát hogy előre nem is gondolja az ember, hogy Isten milyen feladatot ad majd, illetve hogy mire választ ki téged. Legalábbis velem így történt. De ez csak azért van, mert Jézusnak mindenki kell. Még az is, aki a világ szemében bűnös, mert ő mindenkit szeret. Loyolai Szent Ignác sokat foglalkozott a fiatalokkal, kiváló nevelő volt. És ő azt mondta, hogy a legtöbb ember nagyon csodálkozna, ha csak egy pillanatra megsejtené, hogy Isten mit hozhatna ki az életéből, hogyha teljesen ráhagyatkozna. Igen, Isten olyasmit is meglát bennünk, amiről mi nem tudunk. Ő tudja igazán, hogy milyen jövő lenne a legjobb nekünk, mert mi tényleg meglepődnénk, ha egyszer csak rádöbbennénk, hogy Istennek milyen fantasztikus terve is van velünk. És hogyha így végig gondolod, akkor tudnod kell azt, hogy az Isten mindannyiunkat nagyon szeret, és tényleg álmodott rólunk valamit, és az az álma neki, hogy itt a földön ezt te beteljesítsd. És hogy vajon mi is tudunk-e az Isten eszközei lenni itt a világba, hát mikor a legkönnyebb Isten eszközének lenni a világba, és hogyan tudjuk észrevenni azt, hogy ő mit szeretne, hogy mi az ő akaratát megtaláljuk. Mi hogyan tudjuk ezt észrevenni? Mi által?
Hogyha sokat imádkozunk.
Jézus tanított-e imádságot az embereknek, ami által tudunk őhozzá szólni?
Igen.
Melyik az, amit te legjobban szeretsz és ismersz ezek közül az imádságok közül?
A mi atyánk.
Tehát elmondhatjuk, gyerekek, hogy imádkozni nagyon jó. Képzeljétek el, hogy egy nagy nyugati cég, egy magyarországi részlegének a vezetője egyszer elment egy paphoz. És arról panaszkodott, hogy állandó rohanás az élete, nincs ideje a feleségére, a gyermekeire. Lassan már örülni sem tud semminek, aztán hosszasan beszélgettek, végül az atya azt mondta az embernek, hogy menjen be egy csendes templomba, és legalább 5 percet üljön ott nyugodtan. A férfi nagy nehezen talált egy nyitott templomot. Bement, leült, és aztán eszébe sem jutott volna 5 perc után az óráját nézegetni és kijötni. Több mint 3/4 órát ült ott döbbenten. Annyira jól esett neki. Érezte, hogy Isten fényessége árad felé, hogy a lelke ráncai elsimulnak. Egy európai egyszer expedíciót vezetett Indiába. A teherhordó indiaiak voltak. Rettenetesen hajszolta őket, az indiaiak a 3. nap közepe táján ledobálták a málháikat, nem voltak hajlandóak tovább menni. Az európai magánkívül volt a méregtől, majdnem összeverekedtek. Aztán odament az indiaik vezetőjéhez és megkérdezte tőle, miért nem mennek tovább az emberek, hiszen ő jól megfizeti. A bölcs öreg indiai elmosolyodott és azt mondta, annyira siettünk, hogy a lelkünk lemaradt a testünktől. Meg kell állnunk, hogy bevárjuk. Tehát gyerekek, amikor imádkozunk, akkor valami hasonló dolog történik, bevárjuk a lelkünket, hazaérkezünk önmagunkhoz, és hazaérkezünk az Istenhez, belépünk az ő szentélyébe, ahol Jézus vár minket. És ha ott vagyunk, akkor tudjuk meghallani igazán az Isten szavát, az Isten meghívását, és akkor fognak történni a csodák az életedbe, és válsz Jézusnak a tanítványává, és leszel képes olyan dolgokra, amiket az Isten álmodott meg rólad. Ezen a héten azért imádkozzunk, hogy észrevegyük, hogy vajon az Isten mit álmodhatott meg rólunk, és próbáljuk ezt észrevenni az életünkbe, és a mi igeneinket kimondani az ő meghívására, úgy, ahogy Máté is kimondta az igenjét, és Jézusnak az apostolává lett. Így áldjon meg minket is, őrizzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom, mert eljövő az üdvözi bő, hogy Jézus feltámad király. Csak Jézusnak szolgálom.
ház, menedéket nyújt.
Most és mindenki, ámen.
Áldott irgalom, véled oldalom.
Most és mindenki, ámen. Csak Jézusnak szolgálom, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus feltámad király.
Áldunk őt, az üdvözítő,
most és mindenki, ámen.
Eljött ő, újra visszajött. Az Úr, jóságos az Úr,
most és mindörökké, ámen.
Szívem áldja őt, újjongjon a föld,
most és mindörökké, ámen. Csak Jézus van, szolgálom, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, hogy Jézus.
Szentek angyalok, szeráfkósok,
most és mindörökké, ámen.
Téged zengenek, így ünnepelnek,
most és mindörökké, ámen. Csak Jézus van, szolgálom, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő. Szolgálom, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. január 21-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.